Hogyan tudunk nyomot hagyni a világban? Mit jelent az értékadás a hétköznapokban és az üzleti életben? Egyáltalán mi számít értéknek? Erre keresem a választ meghívott vendégeimmel, és adunk inspirációt beszélgetésünkkel.
Hogyan változott az elmúlt évtizedben a tévés műsorgyártás és az online tartalom? Milyen hatással voltak egymásra? Hogyan lehet szórakoztatni és értéket adni egyszerre? El fog-e tűnni a valós idejű tévézés? Többek között ezekről fogok beszélgetni Kis Péterrel, a Live TV és az Ózon TV programigazgatójával. Szia Péter, üdvözöllek a műsorban!
Szia Anita!
Nagyon izgalmasnak tűnik kívülről a karrierutad. Mesélj egy kicsit magadról és arról, hogy mióta tévézel.
Hú, az jó régen kezdődött. Azt mondja, hogy 94-95 volt az, de 94, amikor bejutottam a Magyar Televíziónak a székházába. Hát és a nagyon rég volt, és a motivációm akkor az volt, hogy minden áron szerettem volna híradózni valahogy, mert a rendszerváltás körül érettségiztem, és nagyon meghatározó élmény volt akkor, hogy kinyílt a világ, állandóan faltam az újságokat. Szóval engem nagyon lekötött akkor az a változás, nagyon megfogott, és akkor azt gondoltam, hogy ezt nagyon menő lenne ebben részt venni, úgyhogy az ember mondjuk híradózik. Hát a híradóban nem tudtam bekerülni, de beküzdöttem magam az akkori reggeli műsorba, ami egy 10 órai című délelőtti magazin műsor volt, és akkor ott nagyon hamar rám bízták, egy feladatot kiküldtek 2 héttel később, gyakorlatilag, hogy forgassak egy riportot, ami jó-rosszul sikerült, és de még bíztak benne, maradjunk annyival, hogy a megszólalói fele lemondta, 3-ból lett 1,5 körülbelül, mégiscsak lement az anyag, valahonnan innen indultam el, és aztán ott voltam pár évet, aztán elindultak a kereskedelmi tévék, átkerültem az RTL-hez, vagyis ott egy begyártó céghez, ez fontos lesz, ez az Ócer TV, és ott voltam Focus Reporter, ugye ez egy külsős cég volt, bizonyos számú riportanyagot ők szállított akkor be, vagy mi szállítottunk be az RTL-nek. Utána jött 3 év Amerika, ezért volt fontos vagyis 2 év 8 hónap az Ócer, meg az Ócer János személye, aki egyébként most éppen egy Gorbacsov könyvet adott ki, ő csinált meg egy nagyszerű dokumentumfilm sorozatot Gorbacsovval, meg az ő kortársaival. Na minden esetre neki voltak irodái akkor világszerte még, és akkor a washingtoni irodába kiküldött, és akkor abból lett 2 év 8 hónap, ami ez nagyon meghatározó volt.
Igen, ezt gondolom nagyon sok tapasztalatot és egy teljesen más nézőpontot hozott.
Na, ezt jól látod, ezt a nézőpontot, vagy paradigmaváltást jelentette a tévés életembe, ami azt jelentette, hogy ott német tévés újságírókkal dolgoztam együtt, de értek nyilván amerikai tévés élmények is, hogy ott nagyrészt amerikai tévét néztem. Tehát sokkal felkészültebben álltam utána a tévézéshez, miután visszajöttem. Addig, amikor kimentem forgatni, nem mondom, hogy ahogy esik, úgy puffan, de nem volt bennem meg az az elhatározottság, hogy mit is akarok kihozni egy-egy tévés anyagból. Mind a helyszíneket, mind a képeket, a vágóképeket, ott tanultam meg, hogy a tévé az kép elsősorban, tehát nagyon fontos, hogy milyen képi információt adunk át, hogy azok a képi információk meglegyenek, azért nagyon sokat kell dolgozni, tehát gyakorlatilag egy szemléletváltáson estem át, és akkor amikor visszaértem, akkor ide részletet nem mondok el, de gyakorlatilag még külföldi tévéknek szabadúszóként tudtam dolgozni, főleg német piacra, aztán viszont a TV2-nél az Interaktív Kft., amit még akkor Svábi András vezetett, náluk dolgoztam, projektről projektre, és akkor élt, azt hiszem, a következő ilyen lift hatás az életemben, hogy ezt mondják a karrieremben, az az volt, hogy ők egyszer behívtak, és azt mondták, hogy van itt egy testhez álló feladat, hogy lesz napi fikciós sorozata a TV2-nek is, tehát hasonló, mint a Barátok közt, és akkor azt kezdjem el megszervezni. Na, az nagyon váratlanul ért, de én általában szeretek beleugrani az ilyen váratlan, meg ismeretlen helyzetekbe. Ez az egyik erősségem, hogy ezekre azt mondom, hogy hát úgyse fog még egyszer ilyet dobni az élet, tehát próbáljuk ki. És akkor a jóban rossz pont hoztuk tető alá, ami az egyik legnagyobb büszkeségem, hogy azóta is fut, most már nem a TV2-n, hanem a Super TV2-n, de annak a zászlóshajó műsora, pedig a legelején mindenki azt mondta, hogy ez el fog vérezni, még a stábon belül is voltak olyan hangok, hogy hát ez jó próbálkozás, de úgyse fog menni. Úgyhogy hála Istennek ez fut azóta is, és jó kezekben van, és azután pedig a Várdi Zoltán kért föl, amikor ő TV2 vezérigazgató lett, arra, hogy az Interaktív Kft-t szervezzem újra. Tehát akkor a Schwalbe András helyére kerültem, és ott 2 év alatt annyit bizonyítottam azzal, hogy sokkal hatékonyabbá tettem a produkciós folyamatokat, ebből nagyon sok pénzt tudott spórolni a csatorna, hogy utána fölkért, hogy legyek programigazgató a TV2 csoportnál. És akkor abból volt 4 évem, és a 4 év végére, hát ott kicsit már azt követő vezérigazgatóval, meg a menedzsmenttel, most így fogalmazok, megfáradt a kapcsolatunk, és akkor gyakorlatilag eljöttem a TV-től, és akkor 6-7 évig most kiszellőztettem a fejemet, meg a lelkemet, és akkor most újra a Hajdú Péter fölkérésére nem tudtam, meg nem is akartam nagyon fontos nemet mondani, mert a másik, hogy rá kellett jöjjek, hogy én tévés vagyok. Erre is volt ez a 6-7 év, próbálkoztam más irányokkal is, de aztán rájöttem, az utolsó 2 évben már nagyon-nagyon hiányzott. Úgyhogy ez nagyon nagy ajándék, hogy most újra itt lehetek. És 2 ilyen ugyan kisebb csatornát, de gyakorlatilag fel lehet építeni, úgyhogy most ezt csináljuk itt minden nap.
Izgalmas ez a kihívás, meg ugye említetted is, hogy szereted a kihívásokat, és hát a hullám völgyek vezetnek a hullámhegyekre. Még egy picit, én kicsit vájkálnék ebben a 6-7 évben, hogy hogyan jöttél rá arra, hogy akkor végül is ez nem... De nyilván a 6 év elején nagyon bíztál abban, hogy akkor felfedezed magadat, más irányokat, de hogyan esett le a tantusz, hogy nem ez a te irányod, hanem tényleg a tévézés?
A feleségem szerint kicsit lassan, de egyébként a viccet félretéve tökre támogató volt. Tehát a következő, szerintem én ugye szervezetfejlesztéssel kezdtem foglalkozni, azon belül is sok minden, sok olyan program volt, ami pont az innováció, kreativitást, ami most a nagy cégeknél is ilyen új buzzword, nevezzük így, ezzel kapcsolatos tréningeket. Egyrészt az nem elégített ki őszintén, hogy a mérhetősége a munkámnak az, hogy is mondjam, mérhető volt, mert csináltunk kérdőíveket, hogy mennyire elégedettek, de nem volt utánkövetése. Tehát nem láttam egy olyan folyamatot sajnos, hogy azok az emberek valóban fejlődtek-e a tréning hatására, vagy nem. Azt, hogy ők jól érezték, hasznosnak vélték, az fontos volt, de ez nekem kevés volt, ez az egyik. Második dolog, amire rá kellett jönnem, hogy én nagyon vállalkozó szellemű ember vagyok, de nem vagyok jó vállalkozó. Mert ez 2 különböző dolog. A vállalkozó szellem az például nagyon kell a mostani munkámhoz, de ahhoz kell egy vállalkozó szemléletű ember is, mint mondjuk most például a Hajdú Péter, aki a főnököm, aki elviszi azokat az egyéb terheket, amivel az jár, és aki szerintem csinált már vállalkozást, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, a kintlévőségektől, a napi céges menedzsment ügyeken át, a jó szélzesnek lenni, és a többi, és a többi. Úgyhogy gyakorlatilag én ezekben nem voltam jó, és akkor mondom, ott a fél időben már megvoltak a jelei, hogy nagyon érdekel a tévézés, de még magamnak is letagadtam ezt a dolgot, tehát azt mondom, hogy már másik utat választottam. Beletettem sok energiát, voltak is sikereim, lézsikerek, és voltak sikerek is. Persze hullámvölgyek is voltak benne, ahogy fogalmaztál, de azt éreztem, hogy van benne perspektíva, de aztán ahogy az ember eljut eddig a felismerésig, hogy hát azért ez a tévé még nekem mindig érdekes lehet, és ez nem onnantól még belekerült 1-2 évben, mire rájöttem, hogy nem teljesen világos, hogy nekem a televíziózás az utam. Ebben van a legtöbb energiám, amit beletettem, a legtöbbet tanultam erről már, tehát hogy a tudásom minden ember benne van, hogy jó tévés legyek, tehát nekem ezt kell csinálnom.
És sosem kacérkodtál el egyébként az online tartalom gyártással?
Az online tartalom gyártással nagyon picit elkacérkodtunk, az is volt egy ilyen vállalkozás, csak ott meg nem csináltuk meg, ezt is megtanultam. Tehát mondjuk az is jó, hogy ott is tanultam dolgokat, hogy validálni kell azt, hogy amire mi azt az online tartalmat készítjük, annak az mennyire eladható. A közönség felé nagyon-nagyon jól, egyébként egy ilyen esküvős tartalom volt, tartalomról volt szó. Uh-huh. Gyakorlatilag 3 hónap alatt a legelsők lettünk ilyen online tartalomban. Olvasottságban, egyebekben nagyon imádtak bennünket, de akkoriban annyira futottak például az esküvők, ezt nem értem én föl jól, hogy a vállalkozók nagyon nem hirdettek. Meg voltak hirdetés nélkül, vagy ugye most abszolút nagy trend, hogy hirdesd magad az Instán és a Facebookon, vagy a Google-on, és akkor megleszel. Tehát ott viszont nem tudtuk, nullára ki tudtuk hozni, de az azért kevés volt 1-2 éven belül, hogy az ember egy ilyen bizniszmodellt összerakjon.
Hát igen, a vállalkozás, hogy említetted, ugye én is egy 10 fős csapatom van, 10 fős vállalkozást vezetek, ez egy nagyon hosszú távú játék, tehát 1-2 év alatt még akár be se éri egy dolog, és nagyon sok mindent kell egyszerre pont amiatt, hogy ez egy stabil dolog legyen, egyszerre a vízbe tartani csalit, hogy hát amelyik bejön, vagy éppen aktuálisan jól tud futni.
Türelmetlen is vagyok, tehát lehet, hogy ez is benne van. Ez
ad egy jó fajta. Türelmetnek kell lenni a vállalkozóknak, szerintem ilyen 5-10 éves táblatokba kell sajnos nézni a dolgokat. Tehát egy-két év alatt csak ilyen kisebb sikereket lehet elérni. Meg hát egy nagyon nagy felelősség igazából, én nekem ez
nagyon
nagy,
igen.
Ami a legnagyobb nehézség. Nekem ugye azt gondoltam, hogy beszélgetünk arról is, hogy ebből az elmúlt 10 évben mit változott akár a tévés tartalom, akár az online tartalom, és szerintem ehhez pont jól jön, hogy egy picit kívülálló voltál ebben az elmúlt 6-7 évben, benne is voltál, meg most újra is benne vagy, de hogy kívülállóként talán még jobban meg tudod fogalmazni. Mi változott ez alatt a 6-7 év alatt, amíg nem voltál jelen a tévés műsorgyártás, beszélünk először erről.
Az meglepő lesz, amit mondok, a tévésben nem sok. Nem tehát sok. Az az igazság, hogy ugyanazok a formátumok mennek világszerte, mint aki se hagytam volna ezt a 6-7 évet. Tehát most, ha elmentünk volna Cannes-ba a tévés vására, akkor túl sok újdonság, vagyis nagy dobás, inkább így szoktam ezt hívni, amivel biztos, hogy évekre előre egy szombat estédet, ha megcsinálsz, vagy a hétköznap estédet, akkor az szárítani fogja a nézettséget. Na, ilyen nagyon kevés van, de általában ezek ilyen 8-10 éves ciklusokban jönnek a következő nagy formátumok. Az nem azt jelenti, hogy most kell ennyit várni, mert persze van, ami közben jön, de egy következő nagy napi formátum, az gyakorlatilag megint akkor jön. Tehát 8-10 év van. Miért van ez? Ezt nagyon nehéz megjósolni. Az egyik, az, ami a feltételezésem erről, az az, hogy ha jön egy sikeres formátum, utána azzal foglalkozik minden formátumfejlesztő, hogy valami hasonló sikert érjen el, és ezért a formátum másolatának másolata, vagy valami hasonló születik meg, és nem mernek valami újba belevágni. Egyébként is, amik ilyen hatalmas formátum sikerek lettek, főleg a napi műsorokról beszélek, azok mind-mind ilyen véletlennek köszönhetik a sikerüket. Ezekről hosszasan tudnék beszélni, hogy egy példát mondjak, aki a Big Brother-t először Hollandiába gyakorlatilag műsorra tűzte, az egy 27-28 éves programigazgató volt. Én akkor találkoztam vele, mikor ott a 40 éves korában volt, akkor már vezérigazgatója volt annak a tévés csoportnak, mert ő volt annyira tökös, bevállalós, hogy azt mondta, mert papíron ennél unalmasabb koncepció, hogy összezárunk embereket, be fogjuk kamerázni, nézzük, ahogy összevesznek, ahogy fogatmosnak, ahogy kibékülnek, ahogy néha játszanak, és néha kimegy egy. Hát úgy kapásban mutatnám az ajtót, hogy itt lehet kifáradni, mert még drága is, de ő például belevágott, és lehetőséget adott ennek a produkciószégnek, meg ennek a formátumfejlesztőnek, és akkor a siker lett, hogy ugye nagyon sok hasonló műsor születik ennek a mintájára. Az, hogy a Survivor című műsor, ami akkor átment Amerikában, azt is nagyon kevesen tudják, hogy aznak volt egy svéd eredeti műsora, aztán ez a Mark Burnett nevű producer, ez Amerikában pitchelte, minden csatornától kirúgták, aztán egy helyen végül is azt mondták neki, hogy a CBS volt ez a csatorna, hogy szponzorált műsorban megcsináltott. Tehát ez olyan, mintha valaki ide bejön hozzám, én nem tartom túl jónak az ötletet, és erre azt mondom neki, hogy jó, azért annyira nem is rossz, tehát végül is tudok neked egy jó műsoridőt adni, de szedd össze te rá a pénzt meg a sugárzási díjat.
Ugye nem pedig járt jól vele, nem?
Igen. A Pop Idol című műsor, ami ugye gyakorlatilag a tehetségkutatóknak a legelső verziója, az bár Nagy-Britanniában fizettek érte, de amikor a Simon Cowell kivitte ezt Amerikába, az a Foxon volt szponzorált műsor legelső évadában, tehát szintén ugyanezt a választ kapta, hogy jó, hát nyáron úgy sincs semmi, nem akarunk investálni, És tehát nagyon sok ilyen véletlennek köszönheti a sikerét ezek közül, a formátumok közül. És ha most megnézzük, hogy mi megy a magyar tévés piacon, tegnap a TV2 csoport elindította a Farmot, amiből már kettőt adott ugye korábban az RTL, ő most ugye hírességekkel csinálja, a TV2, ez benne az újdonság. A Konyhafőnök, mint formátum, ugye Masterchef néven már ment egyszer a Viaszaton, ott nem sikerült akkor a nézettséget, továbbfejlesztette az RTL Klub és Konyhafőnök néven, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon sikeres műsorrendet felépítettek. De most a Sztárban Sztár, arra nagyon büszke vagyok, azt még pont, amikor ott szétváltak az útjaink a TV2-nél, akkor még én indítottam el. Annak is most már a 6.-7. évada megy, jövőre hallom, hogy a nagy duettet tervezik, amit még szintén én 9-10 éve indítottam a csapatommal. Tehát ezért mondom, hogy új és ilyen nagy dolog nincs, amik meg közben esetleg ilyen formátumok, és megpróbálták őket, azok nem nagyon működtek, ez alól kivétel, és szintén a történetet tudva, de erre nem vagyok felhatalmazva, hogy elmondjam, az alkotóktól az is némileg szerencsének köszönhető, hogy az Exatlon az a TV2-n elindult, és ekkora sikert tud magáénak, amit én se gondoltam volna, mondjuk, hogyha azt a formátumot megnézem. Úgyhogy amikor én programigazgató lettem a TV2-nél, akkor odajött a román kolléganő, aki már addigra legalább 10 éve volt programigazgató, és akkor azt mondta, hogy ez gambling, azaz ez szerencsejáték, Péter, tehát 50% tudás, 50% szerencsejáték. Néha ezt vitatom, de azért azt gondolom, hogy a szerencsefaktora, hogy az előzőeket elmondtam, mindenképpen benne van.
Igen, valahogy ugye a szerencse az a lehetőség meglátása, a lehetőség és a tehetség kombináció, megfelelő kombináció.
Na, ezt még nem hallottam, de jó.
Ebben hiszek.
Az online-ra visszatérve még, amit kérdeztél, ott a lányom, a nagylányom jobban képbe van speciál, mint én, de én azt gondolom, hogy ott azt mondom, hogy nem a youtuberekre gondolok, ami szerintem nagyon erősen online tartalom, és az abból soha nem is lesz tévés tartalom igazából, tehát ha azt áthoznánk tévére, az egy másik kávéházás, nem is működik jól. Ilyen szempontból erre az a megvetésem, hogy láthat az ember egy talentet YouTube csatornán, csak ne a YouTube csatornát akarja behozni, hanem akkor azt a talentet akarja valamilyenné tenni. És mondjuk ne lője lábon úgy magát, mint ahogy lábon lőtte magát szerintem az RTL a legsikeresebb YouTuberrel, a
Dancsó Péterrel,
mert ugye ott meg szegény fiú pont magát lőtte lábon azzal, hogy beült egy kereskedelmi tévéműsorra, amiből eddig kritikát csinált, tehát ott szerintem mondjuk az volt a rossz pozícionálás. Lehet, hogy egy másik dologban jobban is elsülhetett volna, hát le is váltották őt onnan, mert nem működött. Visszatérve az online-ra...
Szívesen megcáfolnám ezt, hogy nem működik. Ugye nekünk az Álomszabadjár sorozat 3 évig futott YouTube-on, és ugye a Spectrum Home meglátta benne a fantáziát.
És melyik sorozat volt?
Álomszabadjár sorozatom. Ez egy átalakítós műsor, és 3 évig futott YouTube-on.
Na így van, tehát ami nem, de az nem egy YouTuber műsor, tehát ami viszont tartalmazza.
De az én műsorom.
De az azt jelenti, hogy te úgy beszéltél bennem, akkor azt nem ismétlem, mint egy YouTube, vagy így frontálisan beülsz és beszéltél, hogy valamiből valami lehet, vagy csináltátok?
Én mindig egy csapattal dolgoztam, és mindig a minőségre törekedtem a tartalomgyártásnál. Tehát így, hogy szembe ülök, és semmi nem történik, mint ahogy te is mondtad, hogy a képi világ, azt tudom, hogy nagyon fontos, tök mindegy, hogy tévé vagy online, ezért ugye a szobát átalakítottuk is, ugye azt.
Na így van. Na ez egy másik tészta, erre akartam kitérni. Tehát az a dolog, amikor az is egy YouTuber tartalom, csak akkor most azt mondom, amikor úgy vagy YouTuber, hogy beülsz és osztod az észt, akkor ezt is tovább szedném. Na, azt nem hoznám át tévébe, az olyan YouTube tartalmat, amit megvett a Spectrum, és különösen a Spectrum Home, mivel ott főleg átalakítós műsorok mennek, annak van értelme. És egyébként, ha az online streaming szolgáltatókra gondolunk, ott meg azt gondolom, hogy az üzleti modelljén még lesz mit csiszolni a Netflixnek is, hisz elképesztő cashflow negatívumban vannak, tehát olyan pénzeket írnak le, amiket mi így föl se tudunk fogni, és dollárban van. Nagyon érdekes, hogy a Netflix most bejelentette, hogy Franciaországban el fog indítani egy tévécsatornát. Tehát nagyon érdekes, hogy amiből ők kihátráltak, vagy azt az iparágot, amint így elkezdtek, nevezzük ezzel az új üzleti felfogással, megbillegtetni, ezt, hogy ne tévész, hanem nézd akkor, amikor akarod, és egybenézd, az nagyon jó, csak ugye annyi igényt kell kiszolgálni, hogy annyi jó tartalmat gyártani, az sokkal több pénzbe kerül, mint amit beszedsz. Ezért most behúzzák a féket, és a régebbi tartalmaikat, egyrészt, amit hallok, hogy el fogják adni tévéknek is, ami a tévéknek jó hír, tehát nyilván bármelyik programigazgató szívesen kifizet a nagyon sikeres Netflixes sorozatokért, hogy szombat vagy vasárnap este leadja őket pénzt, de visszatérnek és elkezdenek idomulni ehhez az eredeti üzleti modellhez. Tehát én a televíziót, mint olyat egyáltalán nem temetném, az biztos, hogy a fiatalabb korosztálynál arra kell szerintem inkább számítani, hogy ami már folyik, és nem csak annyira fiataloknál, hogy ilyen multiscreen lesz.
Én nagyon picit az Államszabadjára azért térnék vissza, mert ott nagyon jól érzékeltem a különbségeket az online tartalomgyártás és a tévés tartalomgyártásnál. Ugye amikor így elkezdődött ez az együttműködés, akkor még először csak a korábban felvett szobátalakítások mentek le, de 20 új rész most már több mint egy hónapja minden vasárnap van a Spectrum Home-on, és ugye ezeket már úgy is forgattuk, hogy tudtuk, hogy a tévébe is megy, és hogy a legfontosabb különbség, és hogy itt még az érzelmekre térnék vissza, hogy ugye a Big Brotherben is, meg amit említettél a többi ilyen nagy sikerű, de nem gondolták, hogy nagy sikeres műsorban is, az érzelmek vannak fókuszban, és hogy itt az Államszabadjárnál is sokkal-sokkal jobban be kellett hozzuk az emberi történetet, az érzelmet, nyilván megmaradva egy etikus határnál, mert ezt én ezt bevallom őszintén, ezt nagyon sokszor átlépve látom a tévés műsorgyártóknál, ezt az etikus határt, és ez egy nagy kihívás volt, hogy ezt hogy lehet megtalálni, mert a YouTube-nál a véleményedre, a tudásra, az információkra vannak inkább kéhezve az emberek, és ott nem is nagyon fontos így az etikusság kérdésében elmerülni, hiszen nem az a cél, hogy mondjuk megmutassam, hogy kinek a szobáját alakítottam át, hanem őt az érdekel, hogy hogyan és hogyan tudja magának megcsinálni. Viszont a tévében nagyon fontos volt, hogy megmutatni az embert is, az érzéseket is, hogy ő mennyire örül annak a szobának, és miért örül, és hogy ezt hogyan lehet tényleg az etikus határokon belül jól megmutatni. Úgyhogy egyébként nagyon érződik a sorozatban, mind a kettő helyre le lett gyártva, tehát egyszerre úgy vettük föl, és nagyon-nagyon érdekes út volt, illetve fejlődési lehetőség is ez számunkra.
Na, örülök. Ezt most akkor megtanultam belőle, de érdekes, hogy van ez a megkülönböztetés, igen, hogy a YouTube-nál ott valóban inkább a személyiséged volt valószínűleg a fontos, és az vitte el, meg a tudásod, még ennél a tévéműsornál meg már fontos, hogy a szereplő is jobban involválódjon, meg egy ilyen érzelmi történet is.
Igen, a Radnai Péter segített egyébként ebben az egésznek a kibontakoztatásában, tehát ő mutatta meg ezt, és aztán láttam is, hogy tévén tényleg mennyire máshogy működnek a dolgok. Én sérnem le a tévét, pedig egy 5 évvel ezelőtt nagyon fenntartásokkal fogadtam, de az nagyon nagy különbség, hogy az ember megjelenik a tévében, akkor egy feltétlen bizalom irányul a személye felé, és az a YouTube-on vagy az online-on nincsen. Szerintem nagyon sokáig erőt fog adni a tévés tartalomnak.
Az egy hitelesítés, valahogy úgy vannak lehet az emberek vele, hogy a YouTube-ra meg ezt láthatják is, hogy minden futóvonalon bekerülhet, ez ott benne van a bárki, ettől egyébként izgalmas is, a tévé viszont az van, hogy hát ahhoz meg kell ugorj valamit, hogy te a tévében nem csak hogy megjelenj, hanem hogy ott maradj tartósan, és ez a valószínűleg ez a kettő közötti különbség, de erről egyébként beszámolnak nekem tévés arcok is, meg nem véletlen, hogy azért itt a Live TV-nél is nagyon sokszor kapunk olyan hívásokat, hogy szeretnének itt dolgozni emberek, mert aztán volt, akivel beszéltem, nem nálunk dolgozik, hogy neki egyébként az egyéb Instagramos rendezvények, amik most persze nem úgy alakulnak, hogy tervezték, de amikor ez visszatér a régi kerékforgásba, akkor neki nagyon nem mindegy, hogy van-e tévészereplés sem, gázsi szempontjából sem, megkeresések számát illetően. Úgyhogy érdekes.
Egy picit visszatérve arra, hogy ugye én úgy látom, hogy neked is nagyon fontos, hogy szórakoztató, de nagyon nézett tartalmakat gyártsál. Hogyan lehet az etikus határon maradni, és egyáltalán mi kell ennek a kettőnek a jó kombinációjához?
Hát az etikus határon belül maradni, az egy nagyon jó kérdés, meg már-már filozófiai kérdés szerintem. Ezzel nem szeretném elbagatelizálni. Ami a tanúsága számomra ennek az elmúlt sok-sok évnek, de mondjuk akkor számítsuk ezt a tizenvalahány évet, amióta ilyen vezető döntéshozóként vagyok az iparágban, az a következő, hogy ezeket az etikus határokat nagyon sokszor ilyen egyéni hiedelmek, emberek egyéni hiedelmek, kollektív hiedelmei azok, amik így meghatározzák. Tehát én azt gondolom, hogyha én a nézőinkkel beszélgetek, akkor ahogy látjuk is mondjuk egy-egy adást, ha kiteszünk a webre, vagy akár a Facebook oldalunkra, akkor van az egyik komment, ami szerint ez egy szörnyűség, és a másik kommenter szerint, mi szerint ez a legrendben lévő tartalom, amit látott az életben. És én szerintem ezért kell ezzel óvatosan bánni, tehát nem bagatelizálnám el, mert nyilván van olyan határátlépés, és olyanokat nem szeretnénk megengedni, ami már teljesen egyértelműen elítélhető, de hogy az emberek fejében az egyik embert mi dühíti föl, és mondja azt, hogy ez totál nem etikus, és a másik meg áll ki mellett, hogy miről beszélsz ember, ez mióta a kommentek és főleg a közösségi média van, szerintem ezt mindenki megéri. Tehát ez egy nagyon széles skálán mozog. A szórakoztatásra visszatérve, igen, ami szórakoztató szerintem, tehát ami igazán szórakoztató, azt nézik is az emberek. Tehát itt, ha az ember kereskedelmi tévécsatornát csinál, akkor szórakoztatónak kell lenni, és én magát a szórakoztatást azt abszolút értéknek tartom. Tehát ha az ember nagy tömegeket szórakoztat, az egy dolog, hogy ő maga jól végzi a feladatát, de szerintem értéket is teremt. Nagyon sokat szoktam ezzel értelmiségi barátokkal beszélgetni, vagy erről a témáról, de oda szoktam visszatérni, hogy miért ilyen egy műsor például, miért ezek a szereplői, miért csak mondjuk valós, vagy miért hívunk meg valóságsó szereplőket most a vacsora királyba egyebek. Hát egyrészt már jól működnek, szórakoztatók, érzelmeket keltenek. A másik nagyon fontos dolog, hogy amikor, és akkor most nagyon finom leszek, amikor egy ilyen kiváltságosabb embertömeg, nevezzük úgy, a döntéshozók, vagy akár az értelmiségiek próbálják azt minősíteni, hogy egyébként a nagy tömegek szórakoztatnak, azt meg nem is tudom, hogy akarok-e rá jelzőt használni, tehát azt pedig azt gondolom, hogy azt a nézői tömeget ők akkor lenézik azzal, tehát az, hogy Úristen, hát ezek az emberek ezt érik, hát ez szörnyű, és ezt te eteted. Szóval ezek az emberek évszázadok óta, ilyen, ha lehet ilyet beszélni, ha hozzátesz, hogy ráadásul sokszor ezek az értelmiségek is nagyon pontosan tudják, hogy miről beszélnek, és ők is nézik ezeket a tartalmakat. De visszatérve rá, az évszázadok óta ezt nézik, ez alatt meg azt értem, hogy hát amikor a szekéren mentek a vándorszínészek, és megálltak egy faluba, akkor a legvégén azt várták, hogy a kis fiatal színésznő föl fogja lebbenteni a szoknyát, és a bundabugyiból látnak valamit, és azon kacagtak, vagy beszéltek róla a férfiak hazafelé, hogy milyen szép lába volt. Vagy a Városligetben, ha annak idején most visszatekernénk az időt, és elmennénk a 20-as, 30-as évekbe, akkor ott törpéket dobáltak messzire. Mondhatnám, hogy az Ezek megőrültek műsor, ami egy japán műsor ihletéséből született, és nagyon nagy siker volt még az én időszakom alatt a TV2-ben. Az egy hasonló koncepció volt, hogy esnek-kelnek a híres emberek, és közben ilyen vicces dolgokat oldanak meg. Tehát amit akarok mondani, hogy az, hogy az emberek szórakoznak, és abban mások azt mondják, hogy ebben ezt már bűnie csinálni, amikor ők szórakoznak, ez az, amit én nagyon erős fenntartásokkal kezelek, hogy így finoman fogalmazom.
Én azt gondolom, hogy más emberek nyomorúságán szórakoztatni az egyedüli, vagy legalábbis most nekem ez jut eszembe egyedüli bűnként. És minden más pedig, igen, az meg a eldönti a közönség.
Igen, például ez egy jó határvonal, bár amikor egy ilyen részeg biciklist lefotóznak és esik el, az mondjuk már az abba esik, amikor azt mondod, hogy Jézusom. Hozzáteszem, hogy amikor az ember benne van, megint csak visszatérek, most mondok egy példát, aztán legfeljebb majd vitatkozunk róla, hogy amikor benne van az ember egy részeg társaságban, ő maga ittasan és a barátja esik el, és azon röhög, vagy akár még föl is veszi a telefonjával, és utána az körbe küldi, de nem teszi ki, akkor ő maga egyébként etikusan átlépette egy vonalat azzal. Nyilván itt az a más, hogy ezt valaki esetre kiteszi, abban az ember nem egyezett bele.
Hát már mindenképpen átlépés.
Az meg már ott mindenképpen átlépés. Szóval itt is az, hogy ahogy helyzet, annyiféleképp érdemes értelmezni.
Igen, de nekem inkább ott van egyértelműen a határon túl, hogyha valakinek fizetnek azért, hogy bemutassa a nyomorúságát, és akkor erről szól a műsor. Tehát, hogy ez, és azért van ilyen műsor Magyarországon.
Van ilyen
nem műsor. Tudom, te mondtad, hogy neked is van olyan pár, ami elítélendő, hogyha meg tudsz nevezni, ez lehet, hogy még egy kicsit így közelebb is vissza kell a határon, vagy nem akarsz megnevezni esetleg ilyen.
Hát figyelj, biztos, hogyha nagyon előszedném, akkor elő tudnék szedni, most így abból is látszik, hogy én lehet, hogy mondom ebben, én keretezem át a narratívát, úgyhogy én egy kereskedelmi tévének vagyok a programigazgatói kapásból. Most őszintén mondom, hogy nem jut eszembe olyan tévétörténeti dolog, amire azt mondta, hogy hú, hát ez teljesen
szükséges. Azt vettem észre, hogy mindenki, akivel beszélgetek itt a podcast műsoromban, amellett, hogy van egy munkahelyi érték, amiben hisz, ami köré fonja a különböző projektjeit. Van egy magán oldala is, hogy ilyen hétköznapi értékre gondolok, amiben úgy hétköznapi emberként hiszel, és úgy hetente, vagy akár naponta is ezzel törődsz, akár másokban bontakoztatod ki, akár magadban figyelsz rá. Számodra mit jelent? Vagy meg tudod-e fogalmazni, hogy számodra mi lenne ez az hétköznapi érték, amit te hozzá szeretsz adni a saját, illetve a környezeted életéhez?
Hát amit igyekszem hozzáadni, és azt gondolom, hogy a jó akarás, tehát hogy egyébként ez azért most is ebben a mostani munkában is vezérel, hogy azokkal a műsorokkal az ember azért akarjon valami jót adni, a szórakoztatáson akár túl is, de és akkor ki elviszi, hogy ő csak jól érezte magát belőle, vagy éppen egy főzőműsor miatt el akar kezdeni megtanulni főzni, szóval ez most teljesen mindegy. De szerintem a jó akarás az egy fontos érték, ami mögött az van, hogy ha azt a cselekedet, azt nem az irányítja, hogy ártsál mondjuk valakinek. Tehát nagyon röviden, nem is megyek ebbe bele, mert a szó az szerintem nagyon szépen elmondja. A magyar nyelv ilyen szempontból gyönyörű meg leíró, hogy a jó akaratban benne van a jelentés is.
Szerintem ez egy remek végszó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Péter.
Én is nagyon köszönöm. Szia, és sok sikert nektek!
Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon és az Instagramon a Tedd Hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgető partnert, írj a podcast@csorbaanita.hu e-mail címre.